10 000-nél is több embert keresnek Japánban a földrengés és szökőár után. A tragédia után egy atomerőműben volt robbanás. 12-en tettek állampolgársági esküt Mohácson, ők az elsők azok közül, akik az új egyszerűsített honosítást kérték. Mától a szociális intézményeknek sem főz az a cég, amelyiknek tartozik Pest megye, az önkormányzat állami segítséget vár. És 40 tonnás kamionokkal tesztelték az M43-as Tisza hídját, a teszt jól sikerült, az autópályát várhatóan áprilisban adják át. Jó estét kívánok! Több mint 1000-en haltak meg a tegnapi földrengésben és szökőárban Japánban, az eltűntek száma pedig 10 000 fölé emelkedett. Egy csaknem 20 000 lelkes város lakosainak ugyanis nagyjából a fele nem került elő a tragédia után. Továbbra sem találnak 4 vonatot, amelyek a térségben közlekedtek a tragédia idején. Korábban az okozott pánikot, hogy robbanás történt a Tokiót árammal ellátó fukushimai atomerőműben, ahol a földrengés miatt leállt a reaktorok hűtőrendszere. Egyelőre úgy tűnik, a detonáció után nem nőtt a radioaktív sugárzás. A környékről ennek ellenére 90 000 embert telepítettek ki. Az erőművet jelenleg tengervízzel hűtik.
Hatalmas robbanás rázta meg a fukushimai atomerőművet. A hűtéshez használt folyékony hidrogén robbanhatott fel. Az épületben lévő reaktor viszont nem sérült meg. A kormány szükségállapotot rendelt el az erőműben. Nem a reaktor robbant fel, ezért nem is számítunk számottevő sugárzásra. A robbanás után nem mértek nagyobb sugárzást a környéken, mint előtte, mondta a japán kormány szóvivője. Korábban a normális radioaktív sugárzás 1000-szeresét mérték az erőmű vezérlő termében, de a robbanás után a sugárzás folyamatosan csökkenni kezdett. A reaktorból vízgőzt engedtek ki, hogy csökkentsék a nyomást és elkerüljék a még nagyobb katasztrófát. Emiatt is lehetett nagyobb a sugárzás. Biztonsági okokból az erőmű 20 kilométeres körzetéből mindenkit kitelepítenek. Egyes szakértők szerint az ilyen úgynevezett könnyű vizes reaktorok nem robbannak fel, ha túl melegednek. A Nukleáris Technikai Intézet igazgatója szerint nem kell az 1986-os Csernobilihez hasonló tragédiától tartani.
Olyan súlyosságú esemény sor, mint ami Csernobilban volt, és ugye nagyon nagy mennyiségű radioaktivitást juttatott a környezetbe, ami Magyarországra is, hát tulajdonképpen az egész északi féltekére el tudott jutni. Ilyen nagyságú kibocsátás ebből az eseménysorból nem tud bekövetkezni.
A reaktor hűtése a földrengés miatt hibásodott meg, ezért most tengervízzel próbálják lehűteni. A folyamat akár 10 napig is tarthat. A földrengés utáni szökőár kártyavárként döntötte romba az épületeket és játékautóként sodorta magával a járműveket. A halottak száma folyamatosan emelkedik. Eleinte néhány tucat áldozatról érkezett jelentés, de ma már százával nőtt a halálos áldozatok száma. Sőt, az is kiderült, hogy egy 19 000 lelkes város lakosainak több mint felét, csak nem 10 000 embert nem találnak. A földrengés és cunami sújtott a térségből 100 000-eket telepítenek ki. Mindent megteszünk, hogy minden túlélőt megmentsünk. Sürget az idő, most minden perc számít, mondta a japán kormányfő. A mentő akcióban a japán fegyveres erők minden mozdítható egységét bevetik, több mint 50 000 embert mozgósítottak.
Továbbra sem tudni magyar áldozatokról vagy sérültekről Japánban. A Szigetországban dolgozó vagy tanuló több mint 100 magyarból eddig 2-vel nem tudta felvenni a kapcsolatot a nagykövetség. Az ország északi katasztrófa sújtotta részén is él 6 magyar egyetemista, ők is jól vannak.
Most érkeznek az első csapatok a helyszínre.
A magyar református szeretetszolgálat orvoscsoportja is indult volna, de az utolsó pillanatban lemondták az utazást. Olyan híreket kaptak ugyanis, hogy a fukushimai atomerőmű robbanása miatt erős sugárzástól kell tartani.
Hírek itt egyértelműen azt mutatják, hogy most, amíg pontosabb és komolyabb hátterű információ nincsen, addig nem kockáztathatjuk meg, hogy esetleges sugárfertőzés szenvedjen bárki a csapatból.
Japán, az Egyesült Államok, Ausztrália, Dél-Korea és Új-Zéland után az Európai Uniótól is segítséget kért a mentéshez. Magyarországról az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság 8 munkatársa vár az indulásra.
Romok alóli mentésben, illetve műszaki mentésben tudnak segíteni a japán beavatkozó erőknek.
A baptista szeretetszolgálat 2 magyar munkatársa viszont már Tokióban van, hajnalban érkeztek. Egyelőre a repülőtéren vannak és ott is alszanak, várják, hogy csatlakozhassanak a nemzetközi mentőcsapathoz.
Az emberek nagyon fegyelmezettek, tehát itt nincs kapkodás, futkosás, kiabálás, Nagyon sok rengést éltünk át, épp 5 perce volt talán újabb.
A Japánban élő magyarok is több kisebb utórengésről számoltak be. Ennek ellenére újra van tömegközlekedés, és kinyitottak a boltok is Tokióban.
Mi már éljük ilyen normális életünket, semmi különösebb. Itt Japánban ugye a házakat már nagyon régóta úgy építik, hogy földrengésnek ellenálljanak. A mi házunkban sem volt semmi kár.
Több mint 100 magyar van Tokióban, közülük eddig 2 emberrel nem sikerült felvenni a kapcsolatot. A nagykövetség nem tud arról, hogy magyarok is lennének az áldozatok és a sérültek között.
A Tokióban élő magyarok a híradónak azt mondták, félnek, hogy radioaktív anyagok kerülhettek a levegőbe, ezért azt fontolgatják, hazautaznak, noha ez egyelőre lehetetlen. Az internet segítségével értük el az egyik Japánban tanuló diáklányt.
Reggel óta reggelig nem aludtunk, tehát így reggel 8-ig, 9-ig nem tudtunk, néztük a tévét, és gondolkodtunk, hogy most mikor jön újra a rengés. Aztán reggel 8-kor egy kicsit elkezdett csillapodni, tehát akkor sikerült aludni 2 óra hosszát. Aztán hogy utána ugye ez az egész elmúlt, utána az ember rögtön azzal kezdte, hogy akkor be kell vásárolni, mert ha bármi történik az atomerőművel, akkor ugye leállnak az ár, tehát az áramszolgáltatást azt már most mondják, hogy elképzelhető, hogy felhívják a figyelmünket arra, hogy valamikor le fog állni az áram, úgyhogy mindenki szerezzen be zseblámpát, meg rádiót, elektromos, tehát elemes rádiót, amivel tudjuk majd hallgatni az információkat, mert elképzelhető, hogy leáll az áram, elképzelhető, hogy leáll a víz, ezért ebből kifolyólag rengetegen felvásárolták a 2 literes flakonos vízeket, mert ugye ez az első, amit megvesznek, ebből már nincs a boltban, sőt, ha van, akkor az én boltomban például egy embernek 2 flakont adnak. Tehát ez számomra egy érdekes, ilyen még nem találkoztam. Úgyhogy ilyen is ehhez hasonló állapotok vannak.
Líbiában ma is heves összecsapások voltak a Kaddafi rendszeréhez hű erők és a felkelők között. A kormányerők több város, köztük az egyik olajkikötőt, Ras Lanufot is visszafoglalták a felkelőktől. Közben az ellenzék által alakított átmeneti nemzeti tanács arra kérte az Arab Ligát, hogy ismerje el őket Líbia képviselőjeként, és járuljon hozzá egy repüléstilalmi övezet létesítéséhez az ország felett. Az Arab Liga tagjai rendkívüli kairói találkozójukon ezt támogatták, kivéve Szíriát és Algériát. Az Arab Liga főtitkára szerint ezzel a líbiai nép szabadságharcát támogatnák. Az Európai Unió megbeszéléseket kezd az Arab Ligával az együttműködésről Líbia ügyében, mondta a kül- és biztonságpolitikai főképviselő Gödöllön. Catherine Ashton szerint az Európai Unió gazdasági és politikai szankciókkal akarja távozásra bírni Kaddafi líbiai vezetőt, de segíteni is akar például a menekülteken. Martonyi János külügyminiszter szerint a gödöllői tanácskozás bebizonyította, hogy az Európai Unió egységes.
So the 3 M's, money, market access and mobility.
3 M, vagyis a pénz, a piac és a mobilitás angol szavainak kezdőbetűje. Így összegezte Catherine Ashton azokat a kezdeményezéseket, amelyekkel az Unió az észak-afrikai országokat támogatja. Anyagi forrásaiból a demokratikus átmenetet segíti. Második elemként kereskedelmi előnyöket kínál, harmadikként pedig az utazási lehetőségek bővítését. Kaddafinak mennie kell, fogalmazta meg az Unió üzenetét Ashton.
Az Európai Unió egységes abban, hogy ennek a rezsimnek véget kell vetni. Nyomást gyakorolunk, hogy tudatosodjon bennük, a változás elkerülhetetlen. Politikai és gazdasági szankciókat alkalmazunk, és meglátjuk, mi lesz ennek az eredménye.
A külügyminiszterek szerint tárgyalásokba kell kezdeni az arab világgal. A gödöllői tanácskozás másik fő témájáról, az unió bővítéséről még a magyar külügyminiszter beszélt.
The presence of the candidate countries has been very important because we believe that the continuation of the enlargement process is closely linked to the credibility of European Union, and the same applies to our neighborhood policy as a whole. That is our policy regarding the South Mediterranean.
Martonyi János szerint a gödöllői találkozó is bizonyítja az unió egységét, a közös gondolkodást és az egységes fellépést.
Nem támogatja a magyar kormány az egész Európai Unióra érvényes egységes adókulcs bevezetését. Orbán Viktor szerint Magyarország inkább az adóversenyben érdekelt. A miniszterelnök erről azután beszélt, hogy tegnap éjszaka versenyképességi paktumot fogadtak el az eurózóna tagállamainak kormányfői. Ebben az államadóság csökkentését, a bérköltségek visszafogását és az adórendszerek összehangolását javasolják. A paktumhoz az eurózónán kívüli országok is csatlakozhatnak önkéntes alapon.
Az európai vezetők eltökélt harcot folytatnak az európai államadóságok ellen.
A szombathajnalban elfogadott versenyképességi paktum egyik legfontosabb javaslata éppen ez, vagyis az államadóságok mielőbbi csökkentése. A magyar miniszterelnök szerint ez kulcskérdés, hiszen minden gazdasági baj gyökere a felduzzadt államadóságban keresendő. A versenyképességi paktumban az államadóság csökkentése mellett a bérköltségek visszafogására, a nyugdíjkorhatár emelésére és az adórendszer harmonizálására irányuló javaslatok szerepelnek még. Orbán Viktor szerint a javaslatok egybeesnek a magyar gazdaságpolitikai célokkal.
Egy pont van, ahol az irány sem stimmel, tehát ahol mi más irányba haladunk, mint ami a paktumban van rögzítve. Ez pedig az adó kérdése. Mi nem adó harmonizációban, nem adó koordinációban, hanem adó versenyben vagyunk érdekeltek.
A híradónak nyilatkozó szakértő szerint a miniszterelnök üzenete világos. Magyarország nem támogatja az adóharmonizációt, vagyis az adókulcsok egységesítését. Inkább egy uniós szinten is kedvező, vállalkozóbarát adórendszer kialakítását szorgalmazza.
Ettől mindenképpen az várható, hogy az egyik oldalon Magyarországon lévő munkahelyek megmaradnak. A másik oldalon természetesen számítunk arra, hogy külföldi vállalkozások bejönnek, hiszen kedvezőbb lesz az adókörnyezet, nyilván kevesebbe fog nekik az erőállítás és a munkaköltség kerülni. European
Union. Az európai tanács elnöke azt mondta, hogy a versenyképességi paktumhoz minél több uniós tagállamnak csatlakoznia kellene. A megállapodás nyitott az euróvezeten kívüli 10 uniós ország számára is. Ezek az államok politikailag és gazdaságilag is nagyon közel vannak. Többségük a jövőben csatlakozhat az eurózónához. Fogalmazott az Európai Tanács elnöke. Az euróvezeti csúcson arról is döntöttek, hogy hiteleinek visszafizetése érdekében jelentős kedvezményeket nyújtanak Görögországnak. Ezzel együtt 440 milliárd euróra emelték a bajba jutott uniós tagállamok megsegítésére létrehozott stabilitási alap hitelkeretét.
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács vizsgálata szerint a fővárosi bíróságon többször indokolatlanul elhalasztják a pereket, és egyes ügyekben a bírák nem célszerűen vezetik az eljárást. A testület 700 két évnél hosszabb ügyet vizsgált meg. A tanács szóvivője szerint a vizsgálat célja éppen az volt, hogy kiderüljenek a problémák.
A Postabank per 12 évig húzódott. 1997-ben indult az eljárás, és csak 2009-ben született jogerős ítélet. A Tocsik ügy 1996-ban kezdődött, az eljárás csak 2008-ban zárult le, a kulcsárügyben pedig még ma sincs jogerős ítélet. A per 8 éve kezdődött, és most újraindult az eljárás. Az elmúlt években több mint másfélszeresére nőtt a két évnél hosszabb büntető eljárások száma. 2005-ben még csak az ügyek ötödénél telt el több mint két év a nyomozás elrendelése és a jogerős ítélet között. 2009-re már az ügyek harmada ilyen volt. A fővárosi bíróságon az Országos Igazságszolgáltatási Tanács 700 véletlenszerűen kiválasztott ügyet vizsgált meg. Azt állapították meg, hogy egyes bírók többször indokolatlanul elhalasztják a tárgyalásokat, az új tárgyalási nap kitűzése pedig sokszor csak formális.
Valóban tekintetjük egy szembenézésnek.
Az OIT szóvivője szerint először volt ilyen vizsgálat, éppen azért, hogy felismerjék a hibákat és változtassanak.
A fővárosi bíróság Európa egyik legnagyobb bírósága, és a magyarországi ügyérkezésből igen sokat visz a hátán, ezért természetes, hogy adódnak problémák. Az OIT nem elkenni akarja ezeket, hanem megoldani.
Belgiumban a bírósági ügyek többsége 2-3 év alatt lezárul. A legtöbb elhúzódó per Brüsszelben van, mert a főváros kétnyelvű, és a feleknek joguk van anyanyelvüket használni. Németországban a polgári perek átlagos tárgyalási ideje nem haladja meg a 4,5 hónapot. A büntető eljárások ideje itt is több év. A kormány éppen most készül a szigorításra. Eszerint, ha csúszik a polgári per, minden hónap után 100 euró illeti a felperest, a bíró pedig írásbeli feddésre számíthat.
Letették az első állampolgársági esküt azok, akik már a januártól érvényes egyszerűsített honosítás keretében kérték a magyar állampolgárságot. Horvátországból érkeztek Mohácsra, összesen 12-en. A következő hetekben az ország több pontján is lesznek már eskütételek. Eddig mintegy 35 ezeren kérték a magyar állampolgárságot, de az év végére akár 250 000 is lehetnek.
A horvátországi Karancsról, Hercegszőlősről, sőt még Zágrábból is érkeztek magyarok Mohácsra, azért, hogy megkapják a magyar állampolgárságot.
A családomon belül 8-an igényeltük ezt az állampolgárságot, de most per pillanat 5-en vagyunk itt, a nagymamám, tehát az apai részről, illetve édesanyám, édesapám, a nővérem és én.
Hogy Magyarországot hazámnak tekintem.
Ők az elsők, akik letehették az állampolgári esküt az évelején életbe lépett egyszerűsített honosítás keretében.
És örömömben szolgál, hogy a határon túli magyarság képviselőinek első hivatalos ünnepélyes állampolgári eskütételére városunkban Mohácson kerül sor.
Van, aki még innen is szeretne tovább lépni.
Izgatott vagyok, hogy mondjam, jó érzés persze, de én ütlevet is akarok, nem csak állampolgárs, én mindent akarok. Én nem vagyok, mindent szeretnék. Olyan akarok lenni, mint az én nagyapám volt, meg a déd nagyapám, meg mind.
A kérelem benyújtása után az ügyintézés nagyjából 3 hónapba telik. Az kérheti a honosítást, aki korábban már volt magyar állampolgár, vagy akinek valamelyik felmenője 1920 előtt, vagy 1938 és 45 között magyar állampolgár volt.
Ennek az egyszerűsített honosításnak az a lényege, hogy nem kell magyarországi lakóhelyen rendelkezni, nem kell igazolni, hogy miből élnek Magyarországon, és nem kell alkotmányos alapismeretekből vizsgát tenni.
Március 15-e után várhatóan a kormányablakoknál is be lehet majd nyújtani az egyszerűsített honosítási kérelmeket. Ettől a lépéstől a kormány azt várja, hogy tovább gyorsítja az elbírálást. Az első évben több mint 250 000 kérelmezővel számolnak.
Állami segítséget kér a Pest megyei önkormányzat, hogy elkerülje a csődöt. A közgyűlés a nehéz helyzetbe került önkormányzatok megsegítésére szánt 31 milliárd forintból szeretne annyi pénzhez jutni, hogy kifizethesse lejárt számlatartozásait. Mától a középiskolák után már a megye szociális intézményeiben sem főz az a cég, amelynek több mint 600 millió forinttal tartozik az önkormányzat.
A pénteki vacsora volt az utolsó étkezés, amit a Hungaszt Kft. Szolgált fel a ráckevei idősek otthonában. Mától az intézmény dolgozói főznek a helyi vállalkozóktól kapott vagy a boltban vásárolt alapanyagokból. A gondozottak semmit nem érzékeltek a változásból.
Gyümölcsleves volt, zöldséges krumpli volt, aztán rántott hús.
Az intézet vezetője azt mondja, a környékbeli vállalkozók készek akár hosszú távon is segíteni az idős emberek ellátását.
Én úgy érzem, hogy itt, akik nekünk jelenleg segítségünkre voltak, ők akár hosszú távon is hajlandók majd velünk a kapcsolatot tartani, illetve segíteni az ellátásban.
A Pest megyei oktatási és szociális intézményekben étkeztetés végző Hungaszt Kft. Azért állította le a szolgáltatást, mert az önkormányzat 620 millió forintos tartozása miatt maga is nehéz helyzetbe került. Partnerei nem szállítanak alapanyagot, és a dolgozóinak sem tud fizetést adni. A cég alkalmazottai azt is vállalták, hogy amíg van remény a megegyezésre, ingyen dolgoznak.
Tálókonyháinkon, főzőkonyháinkon azt az élelmiszert, amit az önkormányzat megvásárol, azt a kollégáink kitálalják és elvégzik a táláshoz kapcsolódó egyéb feladatokat.
A Pest megyei önkormányzat állami segítséget kér, hogy elkerülje a csődöt. A közgyűlés a belügyminisztérium pályázatán szeretne annyi pénzhez jutni, hogy kifizethesse lejárt számlatartozásait.
Minden eszközzel azon vagyunk, hogy az adósságrendezési eljárást elkerüljük, és úrrá legyünk a nehézségeinken, és mindenek előtt az ellátottak ellátásait és a feladatellátást biztosítsuk.
A kormány az idén 31 milliárd forintot különített el az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került önkormányzatok megsegítésére.
Vizsgálatot indít az Élelmiszer és Táplálkozás Tudományi Intézet néhány kisgyerekeknek adható milupatápszer ügyében. A gyártó tegnap este tette közzé az interneten, hogy két termékét visszavonja, mert a megengedettnél több vitamint és ásványi anyagot találtak benne. Ez pedig hányást és hasmenést is okozhat a gyerekeknél. A híradó által megkérdezett gyógyszertárak már levették a polcokról a tápszereket, bár hivatalosan még senki nem értesítette őket a visszavonásról.
Ebben a patikában már lekerült a Milupa két tejpótló tápszere a polcokról. A gyártó pénteken vonta vissza a kisbabáknak készült receptre kapható termékeit a forgalomból. A híradó által megkérdezett patikák azonban erről eddig semmilyen hivatalos értesítést nem kaptak.
Nekem konkrétan a cégünk ügyvezető igazgatója szólt ki, hogy az interneten kutakodtak és megtalálták ezt a kivonást, és ha van nekünk, akkor legyünk olyan kedvesek és azonnal szedjük be.
A Numil Kft. Internetes honlapján kiadott közleményében az áll, hogy a Milupa Comfort 1 és a Milupa Milumil HA1 bizonyos lejáratú termékeit azért vonja vissza, mert azok az előírtnál nagyobb mennyiségben tartalmaznak vitamint és ásványi anyagokat. Ez pedig a kisbabáknál hányást, hasmenést vagy szorulást okozhat. A híradó kérdésére a cégnél mindössze annyit mondtak telefonon, fogyasztói panasz érkezett hozzájuk, ezért vizsgálták meg a tápszereket. Az Élelmiszer és Táplálkozás Tudományi Intézet vizsgálatot indít az ügyben. A Milupa más gyermek ételeivel korábban is voltak már problémák. Egy évvel ezelőtt az ANTS állapította meg, hogy lisztérzékeny gyermekekre veszélyes bébiétel került a polcokra. A csomagoláson azonban ennek ellenkezőjét tüntették fel.
Hatástalanították azt a második világháborús aknagránátot Budapesten, amely miatt órákra lezárták a Margit hidat a forgalom elől. A robbanó eszközt a Dunában találták még két napja, de csak ma merültek le érte a búvárok. Az akció miatt csaknem 40 lakásból kellett egy időre kiköltöztetni az embereket.
Többször is becsöngettek egy lakásba a rendőrök. A lakókat már a hét elején értesítették, így most szinte senki nem volt otthon.
Megszervezték, hogy a szomszédok segítségével ők is átmentek vagy egy másik épületbe, vagy ismerősökhöz.
A Margit híd környékén 37 lakásból költöztették ki az embereket, és lezárták a képviselői irodaházat is.
Kollégáim még azoknál a lakásoknál ott várnak, ahol még vannak bent, és megvárják, amíg elhagyják a lakást, lekísérik őket az épületből.
Amíg a tűzszerészek dolgoztak, lezárták a Margit hidat is. A villamosok 2,5 óráig nem jártak, a buszok terelő úton közlekedtek. A tűzszerészek egy második világháborús 105 mm-es német aknagránátot és egy kézigránátfejet is találtak a Dunában. 50 perc alatt hozták a felszínre és hatástalanították is azokat.
Nem szoktuk mérni az időt, mert nem az a fontos, a biztonság a legfontosabb, úgy gondolom, de ez most valóban rekordira történt.
A robbanó szerkezetet előbb hajóval, majd autóval vitték Fótra, ahol megsemmisítették. Délután újraindult a forgalom a környéken, és a lakók is visszamehettek otthonaikba.
Átment a vizsgán az épülő M43-as autópálya új Tisza hídja. Ma 40 tonnás kamionokkal tesztelték, hogy mennyire hajlik el a híd szerkezete az óriási terhelés alatt. Ez 15-20 centinél nem volt több, ami megfelel az előírásoknak. Az M43-as autópályát várhatóan április végén adják át. Az építkezés az árvizek miatt hónapokat csúszott.
32 egyenként 40 tonnás kamion hajtott fel az M43-as autópálya új 660 méter hosszú Tisza hídjára.
Várhatóan a maximális függőleges lehajlás 15-20 centi.
Azt is mérték, hogy mennyit mozdulnak el a 22 méter magas pilonok, és hogy mekkora feszültség keletkezik a szerkezeti elemekben.
Ez viszonylag egy új hídtípusnak számít, és ennek megfelelően ez egy kihívás nem csak a tervezőnek, hanem a mérést végzőknek is, hogy ezt megvizsgáljuk.
Az új Tisza hídhoz hasonlók Japánban vannak. Ide a folyó erős áramlása miatt kellett ilyet építeni. Az egyik újítás, hogy a vasbeton szerkezetben acéllemezek futnak.
A szerkezet az könnyebb, könnyebb a súlya. A másik újítás az úgynevezett extra dose, vagy függesztett feszített rendszer, ami pedig azt jelenti, hogy a pályalemezből kilépnek a feszítőkábelek, és egy pillanat átvezetve sokkal kedvezőbb hatást tudnak gyakorolni a teherviselésben.
Az M43-as autópálya 35 km hosszú lesz Szegedtől Makóig. Néhány héten belül átadhatják.
A végső munkáknál tartunk, március 16-án ezt a műszaki átadás átvétel kezdete, és
azt reméljük, hogy ideális esetben április végéig forgalomba tudjuk helyezni az autópályaszakaszt.
Számítások szerint naponta mintegy 2200 kamion használja a 43-as főutat. Ha átadják az M43-ast, az átmenő teherforgalom 90%-ától szabadulhat meg Szeged.
Ez volt a híradó szombat este, nézzük még egyszer a legfontosabbakat röviden. Tízezernél is több embert keresnek Japánban a földrengés és szökőár után. A tragédia után egy atomerőműben volt robbanás. 12-en tettek állampolgársági esküt Mohácson, ők az elsők azok közül, akik az új egyszerűsített honosítást kérték. És mától a szociális intézményeknek sem főz az a cég, amelyiknek tartozik Pest megye, az önkormányzat állami segítséget vár. Sporthírek jönnek Mezei Dánieltől, majd időjárás jelentés következik. Híradó legközelebb 10:30-kor lesz Regöli Mérei Krisztinával. Én köszönöm a figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra!
Az iskola padból a munkahelyre, vagy az utcára? Kinek jó, ha 18 helyett 15 éves korig kötelező iskolába járni? Pro és kontra a tankötelezettségről. Hány évig olcsón tüzet egy tűzoltó? Vajon aki kockára teszi életét miattunk, helyettünk, többre jogosult egy átlagos dolgozónál? Vita a kedvezményes nyugdíjról. Ítélet 20 év múlva. Lassan haladnak a magyar bíróságokon az ügyek, de kinek a hibájából? Miért kell sokszor évekig várni egy-egy ítéletre?
Szempont. Holnap 20 óra 5 perckor az N1-en. Ünnepeljük együtt az 1848-as forradalom hőseit. Reggel helyszíni közvetítést láthatnak a Kossuth téri zászló felvonásról. Délelőtt bekapcsolódunk a múzeumkerti ünnepségbe, ahol Orbán Viktor miniszterelnök beszédét kísérhetik figyelemmel. Délután a Batthyányi örökmécsesnél a fővárosi megemlékezést közvetítjük. Beszédet mond Tarlós István főpolgármester. Végül találkozhatnak a magyar kultúra és tudomány idei kitüntetettjeivel. A Széchenyi és Kossuth díjak átadását láthatják a parlamentből. Kísérjék figyelemmel a március 15-i ünnepi eseményeket.
Ne hagyja, hogy a magnézium hiány kibillentse egyensúlyából. A Béres Magnézium Plus B6 most 15% árengedménnyel kapható. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Változtassa meg szokásait, használjon Audi Sprayt. Csak egy fújás, és a fülzsír feloldódik. Audi Spray a modern kor fültisztítója.
Gyerekeknek már junior változatban is!